Ez valahol mindig ott mocorgott bennem, a fegyverek iránti vágy, de nem a velük való sport, nem is a gyilkolási vágy, nincs bennem semmilyen, hanem az érdekelt, hogy az akkori technikával hogyan tudtak elkészíteni ilyen csoda dolgokat.
A Kovács műhely az a hely, ahol nappal születnek a csillagok. Kedves hallgatóink, ez a Fekete Istvántól származó idézet a mottója Fazekas József kard- és késkovácsmesternek. Hagyományos anyagokból és technológiával kovácsolt kardjaival, damaszkuszi pengéjű késeivel külföldön is nevet szerzett magának. Egyik fő profilja a japán kard, amelyről nagy sikerű szakkönyvet is írt. De gyűjtők és múzeumok számára is kovácsol középkori vagy akár 48-as kardokat. A Balassi Bálint emlékkardot már a díj alapítása óta ő készíti. Itthon hozzáértők az ország legjobb kardkovácsának tartják. Díjazták már Balassi emlékéremmel. Megkapta a Tolna megye művészetéért emlékplakettet, de ő mégis arra az elismerésre a legbüszkébb, amit szülővárosa adományozott neki. A Bonyhádi Kossuth díjnak is nevezett Perccel díjra. A mai műsorban Fazekas József bonyhádi műhelyébe látogatunk. Megnézzük, hogyan készül és miről ismerszik meg a damasztpenge, mi minden egzotikus furcsaságból lehet késnyelet készíteni, és néhány kórhű fegyver is előkerül a vitrínből. Köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
Jó, de Rongó, szép vagy
Sipilszky,
te is.
Nem jössz be a Kovács műhelybe.
No, hát beléptünk ide Fazekas József Kovács műhelyébe, miután kihajtottuk a kutyust innen. Van itt egy jó nagy gép, ez már rögtön nem tudom micsoda, és hát arra kérem, hogy ön mutassa meg, hogy milyen munkafázisok vannak.
Ami előtt most állunk, ez a Kovács tűzhely, amiben majd izzani fog a szén vagy a koksz. Mellette van az üllő, hátul még egy kisebb üllő, és az a nagy gép, amit az elején említett, ez egy úgynevezett rugós kalapács.
Ipari műemléknek néz ki, nem egy mai darab, gondolom.
Nem egy mai darab, de még ma is lehet használni, sőt, nagyon jó szolgálatot tesz. Amikor egy nagyobb darab vasból kisebbet kell csinálni, nem formázni, mint egy szabjának, egy karnak az ívét, akkor ez a gép nagy szolgálatot tesz. Ez volt az első ilyen gépem, és ez egy óriási segítség volt. Ez olyan, mintha még 2-3 kovács mellettem dolgozna. De azok a munkák, amire oda kell figyelni, az kézi munka is marad az üllőnél.
Térjünk vissza ehhez a tűzfészekhez. Két hatalmas vas félgömb veszi körül negyed. Ennek. Negyed, tehát egy félgömb kettévágva, ennek van funkciója?
Természetesen van. Ez egy hőterelő. Ugyanis a kovács tűzhely egy nagyon gazdaságtalan üzemű kályha. Alig egy pár százalékot tud az ember hasznosítani a hőből. Az a két negyed gömb megakadályozza, hogy jobbra-balra elmenjen a hő. Nem tudom, hogy osztrák vagy magyar találmánye, de ezen a területen mi használjuk ezt a gömböt. Hát jártam Németországba, Hollandiába, Franciaországba, és sehol nem használják.
Az, hogy koksz vagy fa a fűtőanyag, az befolyásolja a munkát, vagy az jelent valamit?
Hát csak szénnel lehet. Fával nem lehet tüzelni. Faszén lenne a legideálisabb, mert egy tiszta szén, amiben nincs kén. És az acélnak nem tesz jó a kén, mert törékenyé válik tőle. Viszont a faszén nagyon drága, ráadásul spriccel úgymond fölrobban a tűzben, és az ember össze-vissza égeti a kezét. Amikor kell, akkor ezzel a faszénnel dolgozom, de általában kokszot használok.
És akkor most azt várjuk, hogy bemelegedjen?
Nem kell várni, csak kész egy van. Mozzulat.
Hú, és patognak is a szikrák. Kikapcsoltuk a gépeket. Nagyon látványos volt, amit mutatott nekem, de a gépek zajától nem tudtunk közbe beszélgetni. Mit láttam most?
Az első, amit bemutattam, egy előre lekovácsolt acéldarabból, ami körülbelül egy 8 mm vastag, és 15-18 mm széles volt, abból egy rombusz alakú törkart pengének a hegyét kovácsoltam ki. Másodszorra pedig 7 darab acéllapot, két különböző acéllapból állt, az egyik egy mangánacél, egy szerszámacél, a másik pedig nikkelacél, azt fölhevítettem az orvadáspont környékére, és utána időben kivettem. Hát ez a titka a damaszkolásnak, a damaszkuszi acélkészítésnek, semmi más nem kell tudni, csak azt, hogy mikor vegyük ki a tűzből.
Mutatta, hogy milyen különleges jele van ennek, hogyha ki kell venni.
Ez a jel az úgynevezett hitszelés, ugye ez is egy olyan szó, amit átvettünk az osztrákoktól annak idején, és a kovácsok ma is így hívják. Hitszel a vas, ami azt jelenti, hogy eljutott az olvadáspont környékére, és a vas széléből apró kis darabkák leválnak, és a levegőben szétrobban, mint egy csillagszóró.
Miért fontos, hogy kétféle acél legyen?
Lehet egyféléből is, akkor is javul az anyag, a rétegek számával, ahogy megyünk fölfelé, mindig jobb lesz az acél. Ez a kettőfajta acél, amit ma használunk, és szinte mindenki ezt a két acélt használja, azért jó, mert miután kész van a penge, meg kell maradni. Akkor látjuk meg csak a mintát. Az egyik maratás után fekete lesz, és a nikkel acél pedig ezüst színű, és gyönyörű kontrasztot alkot.
Tehát az anyagtartóság szempontjából nincs jelentősége a kétfélének, hanem az esztétika miatt.
De ennek is van jelentősége, ugyanis az egyik acél az magasabb széntartalmú, ridegebb, keményebb, míg a másik alacsonyabb széntartalmú, a nikkel acél, és sokkal szívósabb, és ezek kiegészítik egymást, és bizony sok rugalmasságot ad ennek az acélnak. Tehát nem csak a látványra kell adni, de legfőképp arra, mert egy ilyen világban élünk.
Azt mondta nekem, miközben ezt a hétrétegű acélt kovácsolta, hogy sokkal több rétegből állnak a fegyverek, amiket készít.
Hát, ha úgy kérik a kardokat, természetesen el tudom készíteni damaszt acélból is, de általában monoacélból, tehát egy darab szerszám acélból készítem el, míg a késeimnek a legjavát szinte mindig damaszt acélból készítem, és ez körülbelül egy 150 és 200 réteg között van.
Tovább jöttünk. És jó nagy zúgás van. Mi volt ez, ami nagyon zúgott?
Légszűrő.
A szűrőben megakad a por, és hátul kifújja a levegőt.
Miért kell szűrni a port?
Mert tele van vassal, kosszal, a trópusi fák 80%-a, amikkel dolgozunk, mérgező. De vannak olyan fák, mint például a kokobóló, a vasfa, a kígyófa, ami annyira irritálja az embert, hogy pár perc után akár az óravére is eleredhet.
Ezeket mire használják?
Késmarkolatok lesznek belőle, majd ha bemegyünk, akkor megmutatom. Nagyon gyönyörű fák, nagyon szépek, a világ legkeményebb fái, a legszebbek és a legdrágábbak természetesen. Ez egy lila fa, ezt úgy hívják, hogy amarant.
Eredetileg ilyen lila?
Igen.
Céklalé színe van, olyan, mint a céklaléban lenne befestve.
Igen. Sivatagi vasfa.
Ez a vasfa nagyon nehéz, majdnem olyan, mint egy vasdarab. Ezért hívják vasfának?
Kapta ezt a nevét. Mivel a sivatagban nő, kevés vizet kap, lassan nő, és minél lassabban nő egy fa, annál tömörebb lesz. Nincs festve, nincs pácolva. Milyen színű a fa?
Zöld, olyan, mint egy pácolt, xiladekorral lekent fa.
Ha az ember felfűrészeli, akkor barnás-sárgás, és az UV hatásra bezöldül. Ez a pokfa Közép-Amerikában található. A vasfa és a kígyófa mellett ott van rögtön a dobogón, keménységbe, és tömörségbe és szívósságba. Nagyon finom illata van, kölnit is csinálnak belőle.
Megszagolhatom? Hát egészen fűszeres étel illata van szinte. Süteménybe tudom elképzelni, nem is parfümnek. Nagyon különleges.
Rengeteg más egzotikus alapanyag is van. Az egyik legérdekesebb az a mamut agyar. És sokan csodálkoznak, hogy lehet mamut agyar. Van mamut agyar, Szibériából nagyon sokat hoznak. Hát ez különböző utakon kerül, de legális, mert fosszília. Ez egy mamut agyar.
Zöldes, márványos színe van, teljesen csontszerű.
Lehet barna, kékes, zöldes, fekete. Mindig attól függ, hogy milyen kőzet mellett feküdt 10 000 évet.
Nagyon drága alapanyag, például ez a mamut agyar, tehát ez egy luxus.
Nem. Ebből még van. Amerikai milliómosok is veszik, akik egy egész nagy mamut csontot megvásárolnak, belefaragtatják a képüket a végébe, aztán kiteszik a szobába. Én úgy gondolom, hogy ennek még drágábbnak kéne lennie, ugyanis az utánpótlás 10 000 éve megszűnt, ez egyszer el fog fogyni.
Majd akkor lesz nagyon drága. És a többi csont?
Ez vízitehén csont. Van itt egy darab zsiráfcsont is. Vízi bivajtülök, gyönyörű csillogó bogár fekete, amikor föl van polírozva. Varacskos disznóagyar.
És akkor ez így megmarad görbén? Tehát akkor görbe lesz a törnek a nyele?
Sajnos még nem sikerült megbeszélni a varacskos disznókkal, hogy ne görbítsék el az agyarokat, úgyhogy meg kell csiszolni egyenesre. Mutatok még egy érdeket.
Ó, de gyönyörű, hatalmas termések ezek. Talán fenyőtermés?
Ez banksia.
Olyan, mint egy óriási toboz, de lukak vannak benne, darásfészekhez is hasonlít, nekem hatalmas.
Ez tulajdonképpen egy lájszárú növény, ami a sivatag szélén nő Ausztráliában, és tűzálló.
Itt van még egy érdekes rücskös anyag.
Ez rájabőr. A japán kard markolatán szinte mindig rájabőr volt. Most én igyekszem úgy elkészíteni azt a japán kardot, amit nálam rendelnek, hogy teljesen hasonló legyen, és ugyanazokkal az alapanyagokkal is dolgozom, mint a japánok. Nagyon macerás munka, de megéri vele foglalkozni. Gyönyörű a végén.
Gondolom a markolatnál fontos az, hogy ne csúszson az ember keze, és ez a rücskös olyan, mint egy smirglit fognék.
Annál sokkal rosszabb, mint a smirgli. Ugyanis ezek picike kis csontok. Ez úgy néz ki, mint hogyha megnéznénk nagyítóval, mint egy kráter, és a széle körbe éles. Tehát ha ebből csinál valaki markolatot, és nem csiszolja meg simára, akkor egy-két karcsapás után véres a tenyere.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a látogatást Fazekas József bonyhádi kard és késkovács mester műhelyében.
A kovácsolás damaszpenge elkészítése esetén is az egyszerű lapdamasztnál munkának az 1/5, 1/6 része. A többi a csiszolás, köszörülés, edzés, újra csiszolás, majd utána jön a markolat. Tehát a munkának a nagy része az itt történik ebben a műhelyben, nem a kovács műhelyben.
Most van a köszörülés. Kikapcsolta a gépet.
Tehát a kovácsolás után egyenesbe kell hozni a pengét, és ez egy nagyoló csiszolás volt. Amint látja, hogyha körbenéz itt a műhelybe,
zsúfolva van gépekkel.
Szallagcsiszolók, tányércsiszoló, hátul vannak a köszörülő polírkorongok. Csak hát ezt nem gép vezérli, hanem minden a kézen múlik, hogy hogy tartom oda, és attól lesz szép, vagy gérbelgúrba selejt.
Vízbe mártotta?
Lehűtöttem, ugyanis ez így nagyon forró.
Most mártja savba, vaskloridba. Nagyon szép zöldes ezüst színe van.
És a mintákat is látni, a rétegeket.
Igen, kicsit olyan, mint a fának az évgyűrűi, hogyha ferdén metszük el.
Így van.
Ez jó, ha látszik?
Használat szempontjából semmi lényege, hogy látszik, vagy nem látszik. De nem lehetne eladni, ha nem látszana. Nem hinnék el, hogy damaszt. Most előre megyünk, abban a szobában, ahol a kézkések és a kardok vannak. Van egy konyhakés, markolata nagyon szép csíkos, hegyi juhar, vagy csíkos jávor, ami legtöbbször a vonós hangszereknek a hátlapján látszódik, és egy 150 rétegű damaszpenge, egy konyhakés.
Önmagában a sok réteg adja a mintáját.
Ez a damaszpenge, ez úgynevezett labdamaszt, vagy vaddamaszt, tehát itt nincs különösebb variáció, ahogy kiadja. Minden egyes kés, amikor megcsiszolom, és belekerül a savba, egy újdonság.
Beszéljünk egy kicsit a kardokról is, hiszen eredetileg én ezért kerestem meg önt. Látok ott a sarokban hatalmas kétkezes kardokat is, illetve itt a szekrényben is vannak. Ezeket is ön készítette?
Igen. Létezik egykezes kard, létezik másfélkezes kard, és létezik kétkezes kard.
Gyönyörű, világos ezüst. Ez nem damasztpenge.
Ez egy monoacélpenge. Ez a kardfajta, ez a kétélű, egy vagy több vércsatornával, vagy vércsatorna nélkül. Ez ugye a 9-10. Századtól egész a 16. században használatban volt, tehát ennek a különböző formái.
Múzeumnak készít ilyet?
Kell legyen egy-két minta kardom itthon, amit meg tudok mutatni, mert egyébként az a kard, amit elkészítek, azt elviszi a gazdája. Nos, ez már egy. Még mindig nem kétkezes kard.
Ez hatalmas, én nem bírnám el félkézzel.
Ez egy másfélkezes kard, és azért hívták másfélkezesnek, mert lehetett egy kézzel használni, de igazán akkor tudták rendesen használni, ha rányúltak a másik kézzel is. A kétkezes kardok ennél még nagyobbak voltak. Tehát ez körülbelül egy 1 méteres pengéjű. A kétkezes kard meg általában 1,20-1,40 hosszú pengével rendelkezett, plusz még egy 50-60 centis markolattal.
Akkor ezt lóról használták, gondolom.
Nem. Lóról nem lehet használni, mert útban van a lófeje egy darabig.
Itt a vitrínben látok két kardot, amelynek gyönyörű markolata van. Ezek már ilyen kosaras markolatok.
Ennek csak a pengéjét készítettem. Ezt a markolatot úgy kaptam egy gyűjtőtől ajándékba. Ez egy 16, de lehet egy 17. századi skót karnak a markolata, a bandázsolás és a markolatgomb is eredeti, én pedig hozzátettem egy pengét, amilyen penge ehhez való, és ezt megöregítettem, úgyhogy ez most úgy néz ki, mint egy eredeti skótkar, csak a pengét.
Az öregítés az azt jelenti, hogy sötétebb szürke és foltos egy kicsit, ugye?
Így van, így van.
És van benne itt egy jel, ez az ön jele?
Az az én csiszár bélyegem, ezt régen így hívták.
Minden késbe és kardba beleteszi?
Igen, ez az aláírásom. De mutatok egy kosaras tőrkardot. A francia-holland területről indult el, de itt nálunk, a mi hazánkban is megtalálható volt.
Egészen bonyolult mintája van a kézvédőnek, és arany minta fut rajta körbe. Réz, gondolom.
Nem, talált az arany. 24 karátos arany berakás van. A markolatba körbe egy vésnök belevéste, és belekalapálta az aranyat.
Gyönyörű, ez kinek a kardja?
Hát mondjuk D'Artagnané, tehát a muskétások kardja.
Mennyi időbe telik önnek egy kardot elkészíteni?
Minimum 1-7-10 nap, de volt egy olyan japán kard is, amit másfél hónapig ketten a fiammal csináltunk.
Kik rendelnek öntől kardot? Magyarok, gyűjtők, vagy olyanok, akik használják, külföldiek is esetleg, japánok?
Hát japánok nem. Én készítettek olyan kardot, meg még jobbat is, mint a japán kard. Meg még szebbet is. Kivihetem Japánba, japánok megsimogatják a fejecskémet, és azt mondják, hogy ügyes vagy, de ez nem japán. Ami nem Japánban készül, nekik az nulla. Ezzel a saját technikájukat, a saját őségi kultúrájuknak egy részét igenis védik, és nem hagyják felhigulni.
Akkor öntől kik rendelnek?
Hát azért nem teheti meg mindenki, hogy 5-6 millióért vegyen egy kardot.
Rendelnek-e öntől múzeumok bemutatásra?
Én azt hiszem, hogy a múzeumok nem olyan nagyon gazdagok, de volt már rá példa. Tehát a Székesfehérvári Múzeum egyszer már rendelt tőlem 4-5 kardot. Itt a Szekszárdi Múzeum, na jó, hát ők ajándékba kapták, de végül is ők is rendeltek.
Balassi kardot is önkészíti.
A Balassi kardot kezdetektől fogva. Maga a díj elején, amikor a Molnár-Oli újságíró barátom kitalálta, hogy ő szeretne egy Balassi díjat átadni. Tulajdonképpen abból indult ki az egész, hogy ez a Bálint nap, a Valentin nap eléggé bosszantó volt. És ő azt mondta, hogy van nekünk egy Bálintunk, és elég híres. És hogy nincs-e valami ötletem, hogy mi lehetne a díj. Hát mondom, ez buta kérdés volt, hát mi lenne, csak kart. És így indítottuk el ezt az egészet. Jó, én csak annyit adok hozzá minden évben, hogy elkészítem a kardokat. Mert nem csak egy költő vagy író kapja meg egy évben, hanem egy külföldi műfordító is.
Ez a Balassi kard, Balassi Bálint korabeli kard? Annak a mintájára készül?
Igen, egy 16. századi végvári szabja. Thank you.
Mióta kovács, és hogyan lett ön kard és késkovács?
Tulajdonképpen 40 éve, hogy elkezdtem. Eredetileg elektroműszerész, papírom van. Nem dolgoztam a szakmában, viszont dolgoztam villanyszerelőként, bolti eladóként, zenészként. Tehát nagyon sok mindent csináltam, kipróbálgattam. Ez valahol mindig ott mozorgott bennem, a fegyverek iránti vágy, de nem a velük való sport, nem is a gyilkolási vágy, tehát nincs bennem semmilyen, hanem az érdekelt, hogy az akkori technikával hogyan tudtak elkészíteni ilyen csoda dolgokat. Most már egy-kettőt tudok, de még mindig vannak titkok. 14. 15. századi kard, markolat, és fogalmam sincs, hogy rakták össze. És nem tudja már senki.
Böngészi a szakirodalmat, és próbál tanulni?
Ha találok egy olyan könyvet, amiben egy olyan kard van, amit még máshol nem láttam, akkor biztos, hogy megveszem. Még kint Németországban is, pedig ott 100 euró fölött vannak ezek a könyvek.
Egy stolcban a polcon áll egy csomó vastag könyv.
Az a fele. Tulajdonképpen ilyen hobbi szinten indult, és a legutolsó gyári munkahelyemen gépbeállító voltam. Ha jól dolgoztam, nekem rengeteg szabadidőm volt. És akkor kezdtem el, természetesen mindjárt karnak ugrottam neki, nem is késnek. Kovács Ülő volt a családban, mert a nagyapám az kovács volt. Akkor halt meg abban az évben, amikor én igazán elkezdtem. Most, hogyha a génekbe valami átmehetett, akkor lehet, hogy átjött, bár én ebben nem hiszek. Inkább abban, hogy láttam gyerekként, amikor ő még dolgozott. Tehát nem volt számomra idegen a kovács tűz, sem az a kéngáz illat, amit lent lehet érezni a kovács műhelyben, sem az a munka, amitől meg lehet izzadni.
Talán a mozdulat is valamennyire megmaradt az emlékeiben.
Az ösztönösen jön, ugyanis a test rákényszerít arra, hogy ne csinálják olyat, ami fáj.
Azért csak körbejárt Magyarországon, és öreg kovácsoktól tanult, vagy megnézte, hogy hogy kell, nem?
Nem volt hova menni. Kovácsok még vannak, de most már egyre kevesebb. Azért nem volt hova menni, mert senki nem csinált kardot. És miután én elkezdtem, 4 éve rá kinőtt a földből 4-5 kardkovács, és azóta már rengeteg van.
Utolsó kérdés, amit mindig meg szoktam kérdezni minden mestertől, különösen azoktól, akik kézműves mesterséggel foglalkoznak, ritka mesterséggel, hogy mennyire lehet ebből megélni?
Ebből élünk már 35 éve. Az elején azért nagyon döcögősen ment. Ami most van, az azt jelenti, hogy jól megérünk, de rapszódikus minden. Egyszer hopp, egyszer kopp. És amikor hopp van, akkor félre kell tenni. De az a szabadság, hogy én vagyok a saját főnököm, ez megfizethetetlen. És ha elkészül egy szép kés, vagy elkészül egy kard, akkor műhelyasztalra kiteszem magam elé, és gyönyörködöm benne, és örülök, hogy sikerült.
Kedves hallgatóink, Bonyhádon jártunk Fazekas József kard- és késkovács mesternél. Kollégáim, Bójás János hangmester és Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.